Podgyász. Szlovénia turista szemmel.
Szlovéniát Európa zöld szíveként is emlegetik. A gyönyörű Alpok hegyvonulatai, a Bléditúr romantikus szigete,
a Postojnai cseppkőbarlang lenyűgöző képződményeivel
mind-mind olyan helyek, amelyeket érdemes felfedezni.
Podgyász című műsorunkban hazánk csodás helyeit mutatjuk be adásról adásra.
Szó lesz úti célokról, kulturális ajánlatokról, kulináris lehetőségekről és izgalmas túrákról.
Tartsanak velünk és csodáljuk meg együtt az ország ismert,
vagy éppen rejtett kincseit. A mai adásunkban Szlovénia legszebb mediterrán városába kalauzoljuk el Önöket, beszélgető partneremmel, Rudas Andreával. Tartsanak velünk! Aki először jár Piránban, azt elsősorban a türkisz színű tenger, a velencei stílusú városkép és a gyönyörű panoráma fogja meg. De ez a különleges város, mely a szlovén Isztria települései között kulturális értékek szempontjából a legjelentősebb, jóval több, mint egy szép üdülőhely. Itt található például a világ néhány legjobb gyógyfürdője is. A félsziget csücskén fekvő város teli van meglepetésekkel, a szűk utcácskák, középkori városfalak, a mólón áldogáló halászok, friss zöldségekkel teli piaci standok, a parton üldögélő, a tenger zúgását hallgató és a turistákat biccentéssel köszöntő helyiek teszik Piránt azzá, ami miatt sok turista is ideutazik nyári szabadsága alatt. Pirán városát az olivabogyó és a só virágoztatta fel és tette messze földön ismerté. A város érdekessége, hogy a II. Világháború végéig Olaszországhoz tartozott, ennek hatása még ma is érezhető, a legszembetűnőbben a helyiek kétnyelvűségében. Az érdekességekről, látnivalókról bővebben Rudas Andreát kérdezzük. Köszöntöm, Andrea!
Jó napot kívánok!
Honnan ered a város neve?
Tehát a város nevének eredete a legendák szerint a görög pirosz, illetve tűz szóból származik, mert hatalmas tűzek égtek éjenként a félsziget csúcsán, utat mutattak a közeli görög gyarmatra tartó hajóknak.
És később különböző más népességek foglalták el ezt a területet. Melyeket emelnék ki?
Hát sokan voltak, most az a népesség, amelyet kiemelném, a velenceiek voltak. És pedig a velencei város álom, amely a 13. századtól a 18. századig uralkodott ezen a területen. És azt is talán elmondanám, hogy a velenceiek Piránt Kis Velencének nevezték el, mert innen exportálták a legtöbb sót, és a piráni sót hajókkal vitték 101 kilométerre Velencébe. Adatuk szerint a velencei só egy harmada Piránból származott, és a velencei állam összeomlása után ez a terület a Habsburg monarchia alá került, és az osztrákok a 19. században Pirán mellett, illetve pontosabban Portorozs mellett kiépítettek egy sóraktárt, amit még ma is láthatunk, mikor Piránból, illetve Bernardinból megyünk Portorozs felé. És ez a látvány nem igen szép, de 2021-ben átújították, és ma egy ilyen kiállító teremként használják. Tehát sok ilyen rendezvény is van ott szervezve.
És ugye említettük azt, hogy Piránt igazából a só virágoztatta fel. Mit tudunk a sóbányáról?
Tehát Szlovéniában két sólepárolónk van, az egyik Strunjánban, a másik Szecsóljeban, és tehát a piráni só, ez igazából a szecsóljei sólepárolóból jön, tehát ennek a sólepárolónak már 700 éves tradíciója van, és nagyon érdekes, hogy kapjuk, tehát ezt a sót. Tehát a pirániak családokkal mindig április 20-a körül mentek a sólepárolóba, és tehát voltak ilyen házikuk is, tehát nincsenek többet, csak egy ilyen van, mint múzeumma. Tehát nagyon sok ilyen kis házikó volt, kőből csinálva, tehát ott éltek, az egész nyarat ott töltötték, és ők voltak azok, akik tehát kapták a sót, és pedig manuálisan. Megtanulták ezt a dolgot a Pág szigeten, tehát a Pág szigeten többet ezt nem manuálisan csinálják, mi pedig még mindig. Tehát ez egy ilyen fontos dolog, hogy tehát megemlítjük. Több ilyen só medence van, amelybe befolyik a tengeri víz, és amikor kipárol, akkor a só marad, csak a só marad, a fehér só. És a só fehér emiatt, mert nem keveredik össze az iszappal. Ez pedig emiatt van, mert az iszap felett van egy, tehát leraktak mindig egy algát, amelynek az a neve, hogy petola, és ez a petola miatt nem jön létre ez a keverődés, és így marad tiszta fehér a só. És emiatt a piráni só nagyon értékes volt.
És ezt a piráni sót lehet valahol kapni?
Hát igazából mindenhol vehetjük, tehát boltokban, egész országban, de van pár piráni sóbolt is, tehát hogyha ellátogatnak a Szecsaulői sólepárolóban, akkor ott találhatnak egy boltot, s aztán Piránban is van egy bolt, Kopperben, illetve Ljubljanában is. És ott ilyen, tehát só termékeket lehet vásárolni, szappanokat, sót, különböző más termékeket. Tehát ez egy szép ajándék, hogyha valakinek szeretné valami ajándékot venni, van ilyen sós csoki is, az is nagyon finom, tehát ilyeneket is lehet vásárolni.
Nagyon jó, hogy kiemelte ezt a dolgot, hogy ugye manuálisan nyerik ki a sót a tengerből, mert szerintem sokan nem tudtuk ezt, hogy hogyan is, igazából hogyan is működik az, amikor kikapják az emberek a sót.
Igen, tehát ez egy ilyen tradicionális mód, és mint már mondtam, 700 éven át kapjuk így a sót, és vannak ilyen, tehát sónapok is, amikor egy ilyen rendezvényre kerül sor, épp tehát április 20-a körül. Ez a dátum van emiatt, mert tehát ekkor mentek mindig a piráni családok tehát a sólepárolóban. Ez volt, akkor kezdődött a szezonjuk. És ez a dátum volt emiatt meghatározva.
És most a sóbányáktól szerintem egy kicsit utazzunk el Pirán főterére, amely egy híres hegedűművészről kapta a nevét.
Piránban tehát több tér van, de a legszebb, igazából a legnagyobb is a Tartini tér. Na most Tartini tér Giuseppe Tartinitól kapta a nevét. Ő tehát zeneszerző volt, hegedőre tehát játszott, itt Piránban született, és itt a Tartini tér mellett van a szülőháza is, ahol meg lehet nézni a szobákat, illetve a hegedőit, mint egy múzeum, tehát ma. Giuseppe Tartini egy ilyen gazdag családból származott. Apukája firencei kereskedő volt, anyukája régi piráni polgári családból származott, és így tehát Tartini nagyon jó képzést is kapott, tehát Padovában tanult, és az Assisi kolostorban is intenzíven tanulta a hegedőt és zeneszerzés alapjait. Később a Szent Antal Bazilikában első hegedős és koncertmester volt, tehát Padován nyitott ki egy hegedő iskolát, és tanítványai egész Európából érkeztek ide. Nagyon híres, tehát dalja is van, amelynek a neve Ördögdal. Azt mondják, tehát erről van egy ilyen legenda, azt mondják, hogy amikor aludt, megálmodta az ördögöt, aki tehát megmondta neki a kottákat, és amikor felébredett, leírta gyorsan őket, és így jött létre ez a Ördögdal.
Miről híres még Tartini? Van-e valamilyen dolog, amiről még érdemes megemlíteni?
Meghosszabbította a húríjat, ez is egy ilyen fontos dolog volt, ilyen revolucionáris dolog a zenevilágába. Híres lett, világhíres zeneszerző, és emiatt a pirániak is nagyon büszkék erre, hogy épp Piránba született.
Neki a szobrát ugye a főteren is megtalálhatjuk.
Igen, tehát ott találhatjuk a szobrát, nagyon sokan ott mindig fényképezkednek.
És hogyha már Tartini, akkor ugye a nevéhez fűződik egy rendezvény is.
Igen, a Tartini zenei esték, tehát Az, aki nyáron jár ott, mindenképp este sétáljon még picit a téren, mert hallani fogja Tartini zenét, tehát kinyitják a városházának az ablakait, és tehát Tartininek a zenét lehet akkor hallani. De ezek a Tartini esték különböző helységekben vannak, tehát klasszikus zenéről beszélünk, a Minorita kolostorban, az Arkád udvarban, illetve templomokba, különböző más helységekben. Tehát nem csak a Tartini téren lehet ezt a zenét hallani, hanem más helységekben is.
Ha már rendezvények, akkor biztosan van még valamilyen megemlítésre való rendezvény.
Igen, tehát extempore például azt emelném ki, minden éven Piránba érkeznek művészek az egész Európából, és itt alkotnak, és a végén ezt kiállítják, tehát az alkotásokat a Tartini téren. Emellett nagyon fontos a grafika is, a színház is van Piránban, tehát ez egy ilyen kultúrváros, de nem csak rendezvények, tehát az, aki szereti a művészetet, nagyon sok festményeket lehet látni a templomokban.
A városban sok templom is van, de azt hiszem, hogy van egy templom, amit érdemes kiemelni.
A városban igazából nagyon sok templom van, tehát 24 templom volt valamikor, ma 11 van, mert a kommunizmus idejében elpusztították őket, illetve raktárokat csináltak belőlük. Az a templom, amely pedig a leglátványosabb, az pedig a Pirán domb felett találhatjuk, látni lehet a Tartini térről is. Ez a Szent György temploma, tehát Szent György a város szentje volt, és a katedrálisban Tintoretto és Cavaretto festményeit csodálhatjuk meg. A templom mellett keresztelő kápolna is van, és egy harangtorony. A harangtorony, a velencei Szent Márk harangtorony 400 éves miniatűr másolata, habár érdekes módon régebbi, mint a velencei. Tehát az eredetit, miután magába omlott, 120 éve újjá építették. Az, ami még itt a templomnál érdekes, hogy a templom feled van egy szobor, amely forog, tehát a szél miatt forog, úgy, ahogy fúj a szél, úgy forog ez a szobor, és ha tehát hátat mutat nekünk, tehát ha a Tartini téren állunk, és hátat mutat, az azt jelenti, hogy szép idő lesz. Hogyha szemben áll, akkor pedig rossz idő lesz. Ez tehát a Szent Mihály szoborja, amely egy pár évvel ezelőtt le volt hozva a főtérrel, restaurálták, és újra visszatették fel a templomra.
Említette, hogy a templom mellett, a keresztelő kápolna mellett van még egy harangtorony is.
Igen, tehát ez a harangtorony is érdekes. Kis belépőt kell ott fizetni, és aztán fel kell menni a lépcsőn. Onnan nagyon szép kilátás nyílik az egész területre. Nem csak Piránt lehet megcsodálni, tehát fentről, hanem Triestet, Aquileát és Grádot is innen nagyon szépen lehet látni. Itt említeni, tehát, hogy sok lépcső van, tehát nincs lift, gyalog kell felmenni.
De hogyha felmegyünk, akkor meg ugye az kifizetődik, amit ott látunk.
Mindenképpen. És az, aki szereti a szép panorámát, az felmehet még a védőfalakra is. Tehát Pirán körül volt valamikor egy védőfal is középkorban a törökök miatt, tehát körülött, hogy vegyik a várost védőfallal, és a védőfal egy része még ma is megmaradott, és oda tehát fel lehet menni, és onnan is nagyon szép a kilátás.
És mit lehet tudni még erről a védőfalról?
Már mondtam, körül volt véve a város védőfallal a középkorban, három nagy ajtó vezetett be a városba, és ez az ajtó este 9-től reggel 6-ig zárva volt, tehát az, aki ekkor érkezett, az nem bírt bemenni a városba.
És ha idegen akart bemenni a városba, akkor?
Ha idegen érkezett ide, akkor le kellett tenni neki a fegyverét, és egy házba aludhatott, amelyben idegeneknek lehetett csak aludni. Tehát ez emiatt volt, mert az emberek itt féltek a török kémektől.
És a városban találhatunk egy Minorita kolostort is.
Igen, ezt is már említettem, tehát ez a Szent Ferenc Minorita kolostor. Tehát a kolostor mellett van egy nagyon szép templom, amelyet meg lehet belülről nézni, és mellette ez az arkád folyosó, ahol koncertek is vannak. És az, amit sokan nem tudnak, az, hogy itt egy igazi kincs van elrejtve. Szent Ferenc erekje. Asszízi Szent Ferenc combcsontjának 2 négyzetcentiméterre, tehát Asszíziből hozatták ide, hálából a piráni ferences testvéreknek, akik a kommunizmus alatt, habár nem volt megengedve, tehát minden reggel misét tartottak az itt élő embereknek. Tehát mindannyian, mint mártírként haltak meg, és egy párszer évente hozzák a mai minoriták ki ezt az erkélyt, és misit áldoznak. Tehát akkor ezt látni is lehet.
Tehát ez csak alkalmakként van.
Igen, csak alkalmakként.
És amikor, hogyha valaki szeretné megtekinteni, akkor...
Nem lehet.
Nem lehet.
Nem.
Tehát akkor el kell menni, nézni kell a honlapjukat, és követni, hogy mikor.
Úgy van, úgy van. Nagyon sok a rendezvény, úgyhogy...
Ugye, amikor beszélgettünk a városokról, akkor mindegyik várost jellemezte valamilyen legenda. Van-e Piránról valamilyen legenda?
Hát Piránról sok legenda, illetve jobban történetek vannak. Egy történet nagyon érdekes, tehát egy házról szól, és pedig ez a háza úgynevezett Benecsánka, illetve Velencei ház. Ezt a házat lehet látni, amikor a főtéren vagyunk, tehát a Tartini téren. A legenda azt, tehát ez a sztória azt mondja, hogy egy velencei úr meggazdagodott a piráni sóval, és eldöntötte, hogy meglátogatja a várost, ahonnan származik ez a só. És amikor idejött, beleszeretett egy lányba, aki 18 évvel fiatalabb volt nála, és épített neki egy házat, tehát megházasodtak, és épített egy házat neki. Na, az emberek pletykálkodtak, és a lány nagyon szomorú volt. Emiatt az úr egy ilyen felirást tett a házra. Feliráson azt írja, hogy lassa pur dir, tehát engest, hogy beszéljenek. Azt akarta ezzel mondani, hogy nem fontos, hogy mit beszélnek a többiek, fontos a szerelmük.
Ez egy nagyon fontos üzenet.
Igen.
Még a mai napon is. Ugye,
nagyon fontos és szép üzenet.
Beszéltünk már a sóról, de még nem beszéltünk az oliváról, az olivabogyóról. Ugye az is nagyon fontos volt Pirán városának.
Igen, tehát nagyon sok oliva terem ezen a területen, és a piráni polgárok már valamikor naponta egy kanál oliva olajt ettek minden nap. Azt mondták, hogy ez gyógyszer. Tehát az olivák itt nagyon jól nőnek, mert jó nekik az éghajlat. A levegőben sok a jót. Tehát több mint 2000 negatív ion van a levegőben, és ez nagyon jót tesz azoknak, akik tüdőbetegek, illetve azoknak, akik asztmások. Na most itten kiemelném azt, hogy a tudósok a Belica olívaolajt a világ legjobb olívaolajnak nyilvánították. Ezen a területen, itt Isztriában egy úr, Duncan Vászja úr lakik, aki Isztriában két alkalommal nyerte meg a világ legjobb olívaolaj címét. Tehát 2022-ben és 2023-ban. Tehát ez egy ilyen nagy elismerés. Az oliva olaj mellett fontosak még a borok is, erről is azt mondják, hogy gyógyszer, tehát bor is gyógyszer, ugye? Hogyha nem sokat iszünk, hanem minden nap csak egy poharat, tehát ezen a területen olivák mellett még fontos a szőlőtőke is, és Isztriában, tehát híres a Malvasia fehérbor. Azok, akik pedig a piros bort jobban kedvelik, a refosk bort kóstolhatják itt meg. Az itt élő emberek a piros bornak azt mondják, hogy fekete bor, és tehát ez a refosk az ő fekete borjuk.
És ha már ugye borozunk, akkor valamit együnk is, és valahol azt olvastam, hogy Piránban a helyiek számára meghatározó a gasztronómia, olyannyira, hogy az egyik legnagyobb gyors étteremlánc még egy évig sem tudott megélni a városban, hiszen az itt lakók inkább az autentikus ízeket kínáló helyi vendéglőket részesítik előnyben. Mennyire igaz ez, és milyen ételek jellemzőek Piránra?
Hát ez, ami el volt mondva, igaz. Tehát a helyiek szeretnek otthon főzni, azt, amit esznek, azok halak, ugye, halételek, kagylókat szeretik, ilyen, tehát tengeri gyümölcsöket. A hal, amelyet mindenképpen meg kellene kóstolni mindenkinek, aki itt jár, a sügér, és pedig van itt Pirán mellett, tehát Szecsóljéban egy család, Fonda család, aki sügér tenyész, és a piráni étteremekben is a Fonda sügért lehet megkóstolni.
És egyébként ezt a tenyészetet meg is lehet tekinteni?
Igen, tehát hogyha tehát Szecsóljéba mennek, tehát ott a sólepároló mellett vannak ilyen kis csónakok, és tehát ott lehet ezt a családot is kontaktálni, és akkor csónakokkal lehet elmenni erre a tenyészetre.
És mit ajánl azoknak, akik mondjuk aktív kikapcsolódásra számítanak, vagy aktív kikapcsolódáson szeretnének részt venni?
Hát aktív például, tehát kerékpározást, túrázást is az isztriai dombokon, illetve mindenképpen a strandolást, úszást, búvárkodást is, vitorlázást. Itt Piránban van egy búvárkodó iskola is, és tehát sok lehetőség van.
Tehát akkor tényleg igaz az, amit ugye felvezetőként is említettünk, hogy egy kicsi városról van szó, de rengeteg lehetőséggel.
Igen, ez a város mind egy kis múzeum, szűk utcákkal, gazdag történelemmel, és nagyon sok kínálattal is.
Kedves hallgatóink, jó magam és Rudas Andrea nevében köszönöm figyelmüket. A mai adásunkkal véget ért Podgyász című nyári műsorunk. Jelentkezünk ismét jövő nyáron, amikor újabb felfedezésre váró városokat mutatunk majd be. Tartsanak velünk akkor is, a viszonthallásra!